Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy elhoztál bennünket erre a hétre. Köszönjük, hogy elhoztál azért, hogy megállítsál, hogy elcsendesítsél, hogy magad elé állíts, mint ahogy Illésnek is azt mondtad, miután elment 40 nap és 40 éjjel a tőled kapott tápláléknak az erejével Hóreb hegyére, hogy Illés állj az Úr színe elé. És köszönjük, hogy őt is megkérdezted, hogy mit csinálsz itt, Illés. És köszönjük, hogy nekünk is felteszed ezt a kérdést, hogy mit csinálunk itt ezen a héten, és mit nem. Fogjuk látni most az igében, Urunk, hogy a bírák korában, mielőtt Gedeont megszólítottad, a te vérszerinti választott fiaid azt tették, amit ők akartak. És kérdezd meg bennünket, hogy mi azt teszünk, amit mi akarunk, vagy azt tesszük, amit te akarsz. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk téged felhatalmazni arra, hogy jelens ki személyesen azt nekünk, amiért elhoztál. Látod, hogy kinek mi a gátja a szívében, hogy meghalljon téged, romboldd ezt le. Véredért kérünk, Jézus, Jézusért kérünk, Atyánk, lelked és igéd által, szólj hozzánk. Amen. Szeretett testvéreim, a ma esti és egyébként a délelőtti alkalmak, azok a bírák könyve 6., 7. és 8. fejezeteiből lesznek, tehát érdemes majd ezt végigolvasni. Újra bibliolvasónk, kalauzunk szerint volt ez az igeszakasz, nem a régen, akkor állított meg ez így erre a hétre vonatkozólag, és a mai estén, testvérek, a bírák könyve 6. fejezetéből olvassuk a első verstől kezdődően, és majd a 18. verssel bezárólag és a 22. verstől még olvasunk egy rövid szakaszt. Bírák könyve 6. fejezet első versétől kezdődően szól így hozzám, hozzád Isten igéje. Hosszabb szakasz, de így látjuk ezt összefüggésében. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr Midján kezébe adta őket 7 esztendőre. Midján pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erdőket. Midján miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midján, Amálek és más kereti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését egészen a Gázába vezető útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, annyian jöttek, mint a sáskák, maguknak és tevéiknek nem volt se szeri, se száma. Behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Izrael így nagyon elszegényedett Midján miatt. Ekkor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz. Amikor Izrael fiai Midján miatt segítségül kiáltottak az Úrhoz, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik. Így szól az Úr, Izrael Istene. Én hoztalak föl benneteket Egyiptom földjéről, és én hoztalak ki benneteket a szolgaság házából. Kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből, és mindazok kezéből, akik elnyomtak titeket. Kiűztem őket előletek, és nektek adtam az ő országukat, és ezt mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De ti nem hallgattatok a szavamra. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetségéhez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elő. Az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott fel bennünket Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Az Úr így válaszolt, én majd veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egyetlen ember volna. Erre ő így szólt hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Ne távozzal innen, amíg vissza nem jövök hozzád, ki nem hozom ajándékomat, és eléd nem teszem. Ő így felelt, itt maradok, amíg visszatérsz. 22. verstől, amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta Gedeon, jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban azt mondta neki, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, az Abiezer nemzetség földjén. Első versből ezt emeljük ki, Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr mindjárt kezébe adta őket 7 esztendőre. 6. versből, ekkor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz. És a 12. versből az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá, az Úr veled van, erős vitéz. Kedves testvérek, egy nagyon klasszikus címet vegyünk azért nagyon komolyan a mai estén. Isten ezt a címet helyezi szívedre, nem csak az ige magyarázatunk, hanem úgy, hogy a hetünk kezdetén, meg hogy a hetünkre nézve az Úrral szemben, hogy vagy? Ugye milyen snasz tud lenni? De hogyha ezt komolyan vesszük. Emlékszem egyszer valakitől úgy, hát a jó szándékú illemből megkérdeztem, hogy hogy van. Vártam egy olyan egy-két mondatos választ, és testvérek, lett belőle körülbelül egy másfél órás beszélgetés. Hogy vagy? Hogy vagy az Úrral? Meg kellene fogalmazom, most az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatod milyen? Na ugye már nem is olyan snasz a kérdés. Hogy érzed magad akkor, mikor belenézel a tükörbe? Úgy lelki értelemben belenézel saját magad szemek közé. Hát saját magad szemed közé, tehát még így is áll. Hogy vagy magaddal? Szóval hogy vagy azzal, akihez a legközelebb állsz? Ha van házastársad, hogy vagy a házastársaddal? Ha van gyereked, hogy vagy a gyerekeddel? Ha van szülőd, hogy vagy a szülőddel? Még valaki olyan kivételes helyzetben, még az anyósával is meg lehet kérdezni, hogy milyen viszonyban van. Jelen pillanatban. Te testvérem, hogy vagy a gyülekezet közösségével? Hogy vagy a családoddal, hogy vagy a nemzeteddel, hogy vagy a munkatársaiddal, és ugye az lehet beosztott, lehet egyenrangú, meg lehet főnök, egyik nehezebb, mint a másik, mert, és hogy vagy a világgal? Ismered azt a helyzetet, amikor haragszol a világra? És testvérek, hogy jön ez ide? Hát nézd meg, hogy Izrael fiai azt tették, amit ők akartak, és ennek a nemzetnek egy tagjával kezd el személyesen beszélni az Isten. Ebből az okból. Tehát, kedves testvérek, nem tudjuk magunkat függetleníteni. Ennek a világnak 7,8 milliárd lakosa van, és ebből te vagy egy. Nem tud függetleníteni magadat. Hat rád. A gravitáció, a globális felmelegedés, az ózonjuk, az időjárás. Attól, ha átmész a déli féltekére, nem fog megbillenni a Föld. Testvére, nem tudod magadat függetlenni attól, hogy olyan állampolgárság, útlevél vagy személyigazolvány van a zsebedben, vagy éppen kettő belőle. Az még jobb, ha mennyi állampolgárságod is van. Nem tudod magadat függetleníteni az utca beliektől, a szomszédaitól. Nem tudod magadat függetleníteni a családodtól. Hát nem tudod magadat függetleníteni a gyülekezettől, mert nem lennél itt. Mit hozol? Mit hoztál a gyülekezet közösségébe? Testvérek, azt olvassuk, hogy Izrael fia azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr Midján kezébe adta őket 7 esztendőre. Olvasva ezt az igeszek, azt így feljött belőlem ez a kérdés, meg feszültség, hogy ezek a huncut, hogy ne mondjunk szemét, midjanitákat, hát hogy kizsigerelték szegény kicsi Izraelt? Hát gondolj bele, hogy nem elverte a jég, hát gyalúval jöttek. Mind a sáskák. Jöttek, hát addig, ameddig a kapálásban nem segítettek be, a veteményezésben nem segítettek be, a meccésben nem segítettek be, ők a szüretben segítettek be. De abba teljesen. Szomunkát megspórolták. Éhínség támadt és elszegényedett Izrael. Tudjátok, hogy ezt hogy hívják modernkori fogalom? A gazdasági válság van. És testvérem, a hívőnek az életébe áldás van. Az engedetlen népnek az életébe van válság. De a gazdasági válság az mindig egy lelki, erkölcsi, hitbeli válságnak a következménye. Mert ott kezdődött, hogy Isten azt mondta, nézd meg, milyen áldott hívő közösség. Hát, próbáljuk meg. Nem. Az engedetlenség miatt. Tehát Isten szolgáltatta ki őket, de az engedetlenségük miatt. Érzed-e úgy magadat, hogy te így meg vagy lopva? Mert Midján fordíthatnánk úgy, hogy a fáraó, és fordíthatnánk úgy, hogy a sátán. És démoni seregei. Érzed-e úgy, hogy megvan lopva a békességed, megvan lopva a boldogságod, megvan lopva az időd, megvan lopva az egészséged, megvan lopva a pénzed, ki vagy fosztva? Úgy testileg, lelkileg úgy totálba. És más legeli le azt, amért te küszködtél. Ismerős szituáció? Testvérem, azon gondolkozz el, és azon is gondolkoztasson el engem Isten, hogyha az a próba, amiben jelen pillanatban vagy, ha nem, esetleg ha leszel. Az a próba, az, kedves testvérem, az Úrért hordozott kereszt, az Isten iránti hűségednek, az Isten iránti kitartásod miatt kapott próba az Úrért, vagy a saját engedetlenségednek az ítélete. Mert van olyan. Azt mondja az Úr, titeket is üldözni fognak, mert engem is üldöztek. Vegye fel mindenki a maga keresztjét. Vigyázz, a kereszt, klasszikus mondata, az nem az anyós. És társai.
A kereszt az az, amikor az Úr miatti hűséged miatt értéged próba, megaláztatás, hátratétel. Az totálisan más. Jó azért tudni, hogy miért. Vagy az Isten iránti engedetlenséged, önfejűséged, makrancosságod miatt van egy átok. Rajta tulajdonképpen te szolgáltattad ki magadat Midiánnak, a kísértőnek. De testvérem, és vagy de, azt is lásd, hogy az utolsó ítélet előtt a világszintű csapásoktól egészen a személyes csapásokig az utolsó ítélet előtt minden ilyen némű próba és ezen az íven aztán minden más, az még mindig azt jelenti, hogy keres téged az Isten. Az még mindig megtérésre hív. Amikor a jelenések könyvében olvassuk, hogy elpusztul a földnek egy harmada, meg megmérgeződik a vizeknek egy harmada, az még mindig azt jelenti, hogy még mindig, opa, ott van, már mikor a szülési fájdalmak már egyre erősebbek és egyre intenzívebbek, az azt jelenti, hogy már ahogy ez sűrűsödik és erősödik, ez azt jelenti, hogy egyre közelebb van a szülés. Ahogy ezek a csapások világ szinten sűrűsödnek és erősödnek, azt jelenti, hogy az ajtó előtt áll. De még mindig nem azt mondta, hogy vége. És a másik nagy kérdés, hogy ebben a szituációban milyen reakció lehetőségeink vannak. Szidjuk a körülményeket. Amik, akik ezt okozzák, nemzetközi helyzetet, a körülöttem lévőket, és ennek lehet még egy próbálkozás az önsajnálat, vagy az önmarcangolás, tehát vagy sajnálom magam, vagy szidom magam, vagy kedves testvérem, kiáltasz az Úrhoz. De azt olvassuk, hogy Izrael fiai legalább rájöttek. Legalább rájöttek, hogy elhagytuk az Urat, és ezért van rajtunk ez a csapás. Mind amikor előbújtak a pusztába a kígyók, rögtön tudták, hogy nem az állatvilágba borult fel valamely egyensúly. Rögtön tudták. Még egy rossz próbálkozás lehet, hogy magad próbálsz megszabadulni. Ugye itt testvéreik mondták, hogy a bölcsesség próba, hogy eltörsz 10 veszőszálat. Már mondom, van egy haldokló bölcs édesapa, és odaívja a fiát, hogy tanít neki valamit. És mondja, hogy fiam, hozzál egy 10 veszőből álló köteget. 10 veszőből álló köteget. Törd el! Fiam, fogd, azt eltörte. Ugye arra számított az öreg, hogy nem fogja tudni a feltörni, és az öreg meg feltalálja neki a spanyol viaszt, hogy darabonként kell eltörni. Azt mondja, fiam, akkor most hozzá 20 veszőből álló köteget, ezt törd el. Azt is eltöri. Hozzá egy 30 veszőből állót, azt is eltöri, és azt mondja az apa, hát tudod, fiam, én akartalak téged tanítani, de te tanítottál engem, vannak bölcsek és vannak erősek. Ne pótold a bölcsességet, mert tudod, mi a bölcsesség kezdete? Az az Úrnak félelme. Az erőddel ne pótold az Úrtól kapott bölcsességet. És ez most jutott eszembe, gimnáziumban volt egy nem olyan nagyon nagy IQ bajnok kollégista társunk, de bodybuilder volt, és mondták, szegény Lacinak, nem mondom a vezeték nevét, ezért nem tudjátok, hogy Laci, feszíts be agyra. És ő megpróbálta, tehát persze az arcizmát feszítette be, és elnevezték izomagyunak. De hát ez a kifejezés, ugye ez már ismerős. De így ebből, tehát ne próbálj meg magad megszabadulni, mert nem fog. Lehet, hogy lecsapsz egy-két midjanit át, de hát kinő helyette 10. És bennem van még ennek a történetnek a bevezetésébe, testvérem, a jólétbe való ellangyosodás. Nem megadta, hát gondolj már bele, 40 év sivatagi vándorlás után, ki van itt 40 év feletti? Én már 2 évvel kijöttem a pusztából. No, most tekints vissza a hátad mögött lévő 40-re, csak addig. Tulajdonképpen mondjuk a mai nappal jöttél volna ki a pusztából, a 40 éve vándorolsz. Azért gondolj már, mennyi idő az. Vagy akinek még nincs meg az ará, az viszonyítsa a saját korát a 40-hez. Azért 40 év sivatag után bemenni az ígéret földjére, ez egész jó. De megmondta az Úr elő, vigyázzatok, mert jólét lesz, és túl jól fogjátok érezni magatok, mint a paradicsomba. Hát a paradicsomba tulajdonképpen az, hogy ingyen lehetett szedni a fáról, az az a kép volt, hogy az Oceanba, meg a Tesco-ba bemész, leszedsz bármit a poltról, beleteszed a nagy bevásárló kocsiba, és fizetés nélkül kitolod, mert nincs kassa. Ingyen van. Tulajdonképpen ez a paradicsomi jólét, erre azt mond, be lehetett etetni úgy Ádámot meg Évát, hogy azt mondják, hogy ez kevés. Meglett a következmény, és nézd meg, kedves testvérem, hogy az Isten válasza a kiáltásra egy, az emlékeztetés. Mert azt mondja, hogy én hoztalak ki, megkaptátok a tejjel és mézzel folyó földet, és azt mondtam nektek, hogy ne kezdjétek el félni, azaz imádni az ott lakó népeknek az isteneit, azaz kedves testvéreim, a keleti meg a nyugati kultuszt tulajdonképpen. A keleti kultusz az a mindenféle okkultizmus, a nyugati kultusz az meg a pénzimádat. Tulajdonképpen megvan nekünk is az emóriak, meg a midianitáknak, meg mindennek az istene. És ma ott is van a okostelefonodon is, tehát nem kell elmenni se keletre, se nyugatra, bejött kelet is, meg nyugat is. Az első válasza Istennek az emlékeztetés, és nézd meg, ott van a János első levelében, hogy ne csak szóval szeressétek egymást, a Károlyi fordításban úgy van, hogy nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Tehát ne csak szájjal jár, hanem cselekedj. Nézd meg, hogy az Isten emlékeztet, és azt sem mondja, hogy igen, azt sem mondja, nem, hanem küldi az angyalt. Cselekszik. És nézd meg, hogy az angyal jelenléte ott akkor, tehát ez szentírás után lezár, senki ne várjon angyalt most. Tehát nehogy azt mondja valaki, hogy ameddig nekem nem jött angyal, nincs küldetésem. Igéd van. A Bibliából, az olvasott és a hirdetett igéből kapod az üzenetet, hogy van, amikor úgy mondja az ige, hogy az Úr, van, amikor az Úr angyala szólal meg, ugyanazt a szent rémületet látjuk, mint Máriáék, mikor belépnek a sírba, az Isten szentségének a jelenléte. Tehát nem az angyallal kommunikál ő, hanem ő azt tudja, hogy amit az angyal mond, az az Isten üzenete. Tehát így lásd az igét is, hogy amit az Isten igéje mond, az az Isten üzenete. És a válasza a szabadítás. És a válasza a szabadító. Ilyen értelemben Gedeon Józseffel, Mózessel is előképe az Úr Jézus Krisztusnak. Megfelelő arányban. Előkép, árnyék. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben is, hogy minden földi szertartás az árnyéka a Krisztusnak, a Krisztus áldozatának a menny dicsőségének. Csak testvérek, az árnyékból totális hallá lehet következtetni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a torony magasságot régen hogy mérték az árnyékból. Megmérték, hogy annál a nap állásnál letettek egy 1 méteres rudat, vagy lécet, hogy abba, hogy mondták, lecet, megmérték, hogy az egy méteres lésznek milyen az árnyékvetülete. És megnézték, hogy a toronynak milyen az árnyékvetülete, és akkor egy sima egyenlet ki lehetett számítani, hogy hány méteres a torony. Pont. Tehát így ezekből az előképekből teljesen lehet tudni az Ószövetségből, hogy milyen ki a Mesiás. Azt olvassuk itt, hogy Izrael féljei azt csináltak, amit akartak, nem volt király, nem Krisztus a király. Ami csak summázott testvérem, te azt csinálod, azt csinálsz, amit akarsz, vagy azt csinálod, amit az Isten akar. Meg szintén az van, hogy amikor Midian betör, van egy rés, utána aztán az visz mindent. Tehát amikor egy valakire rászakadt a probléma, akkor nem áll meg, hogy hát én csak egy kicsit vétkeztem, úgy gondoltam, ezért csak egy kicsi ítélet jár, tehát ott akkor borulhat minden. És innen vált át a közösségiről a személyesre. És akkor így helyezd el magadat. A családodban, a házasságodban, a nagy családban, a gyülekezetben, a településeden, az országodban, és a világnak az egyik lakosaként. És testvérem, te mit látsz magad körül? Tehát egy ítélet alatt és átok alatt lévő világot, vagy látod-e az élő Isten jelenlétét? Mert jelen van. Ismered azt a történetet, amikor egy öreg bölcs áll ül egy keleti városnak a kapujába, és jön egy vándor. És megkérdezi a vándor, hogy látom, öreg, te itt valami régi butordarab vagy, mondd már meg nekem, hogy ebben a városban miféle emberek laknak. És kérdezi, visszakérdez az öreg, azt mondja, te vándor, honnan jössz? Azt mondja, a Korintusból. És ott milyen emberek vannak? Te is mondd, katasztrófa. Sóherek, alkoholisták, pletykások, tolvajok, rágalmazók, és azt mondja neki az öreg, figyelj, itt is ilyeneket fogsz találni. És mellett áll az öreg bölcsnek egy tanítványa. És jön még egy vándor, megint kiszúrja az öreget, hogy valami házi butordarab, és kérdezi, hogy te öreg, miféle emberek laknak itt ebben a városban? Az öreg megint visszakérdezi, honnan jössz? Azt mondja, hogy Filippiből jövök. És milyen emberek vannak ott? Sőt, ez egy nagyon jó hely. Sőt, az emberek odafigyelnek egymásra, szomszédok segítik egymást, gondot viselnek az özvegyekre, nincs alkoholizmus, nincs paráznaság. Szólja neki az öreg, hogy menj nyugodtan a városba, itt is ilyeneket fogsz találni. És megszólal neki a tanítvány, azt mondja, hogy öreg, itt hagytalak, én csalódtam benned. Ekkora képmutatást, amekkora kétszínű te vagy, szóval miért lennék az? Hát azt mondja, egyiknek ezt mondtad, a másiknak azt. Szóval én nem azt mondtam, hogy itt ilyen emberek vannak, hanem azt mondtam, hogy ilyeneket fogsz találni. Neked mire áll rá a szemed? Megjelensz egy helyen, azt nézed, hogy az élő fába is bele tudsz-e kötni, és azt nézed, hogy miért tudsz elégedetlenkedni, meg hálátlankodni, vagy azt látod meg, hogy de jó, hogy itt vagyok, hogy örülhetek, hogy segíthetek, hogy az Úr gyermeke jelenlétében vagyok. Testvérem, ez hozzáállás kérdése. Azt mondta egyszer valaki, hogyha az egész föld felszíne tüskével van beborítva, az kétféleképpen lehet megoldani. Vagy kiírtasz egy földfelületnyi tüskét, vagy felhúzol egy cipőt a mezítlábra. Második egyszerűbb. Tulajdonképpen hozzáállásod. És kedves testvérem, hogy látod így magadat, a személyes helyzetedet ebben? Gedeon búzát csépel a préd nem csépházban, hanem présházban. Aki ezt tudja, az tudja, hogy ez valami többenetesen diszonáns dolog. Hát búzát hol szokta csépelni? A szabad levegőnől viszi a pejvát, meg azt a nagy-nagy port. A présház az azt jelenti, hogy le van a pincébe, kilódik ott, és fullad meg. Miért? Mert tudja, hogyha kinn a mezőn, akkor jönnek a szekusok, meg az AVH-sok, meg a KGB-sek, és leürítik a padlást. Hát hányszor vágtak disznót 1989 előtt, Kárpátalján, Felvidéken, Csonka-Magyarországon, a Délvidéken, hányszor vágtak disznót a pincébe? Ezt nem ott szokták, azt az udvaron szokták perzselni, meg kergetik ott, nem? Tehát amikor mindent fordítva csinálunk, miért a rejtőzködés, a félelem, meg a szorongás miatt? Van-e fonákság az életedben? És ugye a rejtőzködés az nem világos dolog. És ebbe a totális diszonáns szituációba megnyílik a menny, megjelenik egy angyal, és azt mondja, hogy Immanuel. Az Úr veled van, az Immanuel, ez az velünk az Isten, de itt már ez annak a proféciája. Erre ott egy rejtőzködő, legkisebb családból, legfiatalabb gyerek. Az Úr veled van, erős vitéz, de nézd meg azt a fokozást. Tehát a nemzetség, a család a leglenézettebb, a legszegényebb, a legkisebb. Az, hogy ezzel lehet valamit kezdeni, mert ez nem töri el rögtön a 40 szál veszőt. Itt azt vártam volna először, hogy hát én kicsi vagyok és gyenge vagyok, azt majd mondja, de nem azt mondja először. Ez akasztott meg, hogy még Gedeon is ezzel jön. Nézd meg, mivel jön. Tehát az angyal azt mondja velünk, hogy az isteni kijelentés az egy tény. Azt nem kell boncolgatni. Az isteni kijelentésen, ha megakadok és nem értem, akkor ne azon agyaljak, hogy ez most így van, vagy nem így van, hanem azért azon kezdjek el agyalni, meg lelkelni, legjobb éppen, hogy miért van így, ha én nem úgy látom. Azt mondja Gedeon, hogy kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak azok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból? Most meg eltaszított minket az Úr, és Midján kezébe adott. Totálisan mai kérdés, hát ha az Isten, mi van háború, mi van éhínség? Hát testvérek, azért, mert elhagyta az ember az Istent. Tehát ennek nem Isten az okozója, hanem az ember. És testvérem, azzal, hogy Isten kiszolgáltatta Izraelt Midiánnak, és téged is, az engedetlenséged miatt, meg engem is kiszolgáltat, bizonyos szintig a kísértőnek az azt jelenti, hogy még az Istennél van reménységed a megtérésre, mert amikor már nem szolgáltat ki, amikor elenged, amit a Róma egybe olvasol, hogy az Isten ítélete miatt ott van már a Pride felvonulás, ott van, Pride felvonás proféciája ott van a római levél első fejezetében. Az Isten azt mondta, hogy levettem róluk a kezemet. Na, az a nagyobb probléma. Itt, mikor még bejön ez a teher, ez még mindig azt jelenti, hogy ha már szépen nem lehet veled beszélni, amikor már belenyúl a kísértő a pénztárcádba, meg az egészségedbe, meg a békessége, hát ha még erre felébredsz. És akkor mondja, hogy rajtad keresztül, és akkor kezd el mondani, de hát én vagyok itt a legkisebb, a leggúnyoltabb. Nem tudom, hogy gyerekkorában felnőttek, vagy gyerekek között szokta, hallottatok-e már ilyen gúnyolódást? Van-e az osztályotokban, baráti körötökben ilyen legcikizettebb? Rajtad keresztül. Azt mondja, Gedeon, nekem ez lehetetlen, azt mondja az Isten, hogy igazad van, mert én végzem majd rajtad keresztül. Hát testvérem, az a küldetés, amit te önerőből el tudsz végezni, az nem Istentől kapott küldetés, mert azt meg tudod csinálni egyedül. Az Istentől kapott küldetés az mindig olyan mérce, amit te egyedül nem tudsz megtenni. Miért? Hogy érezd, hogy rá vagy szorulva az Istenre. Voltál ma a helyzetben, hogy azt mondod, hát én ezt nem tudom megcsinálni. Hát ez nagyon jó. Mert azt tudom mondani, hogy Uram, akkor kezedben teszem magam. Tehát az Istentől kapott küldetés, az csak Istennel lehetséges. És nézd meg, hogy hányszor teszel olyan dolgot, ami magad erejéből van, kedves testvére, akkor az elég nagy valószínűséggel nem az Úrtól kapott feladat. Miért éppen Gedeon? Lehetne úgy is feltenni akkor, hogy miért éppen én? Kedves testvérem, mi múlik rajtad? Tulajdonképpen lehetsz az áldásnak a csapja, vagy lehetsz az áldásnak a gátja. Az áldást akkor Isten adja máson keresztül. Ő nincs rád szorulva, meg nincs rám szorulva az Isten. Ha én adom magam arra a küldetés, akkor fog használni. Ha meg használ, amíg csapon keresztül folyik a víz, az folyamatosan tisztul. Amíg csap beáll, az berosdázik, meg berohad. És akkor Isten keres más utat. Tehát mi múlik rajtad egyébként így? Áldásnak az eszköze vagy a szenvedésnek a továbbadója vagy. És elvállalod-e azt, amit rád bízott az Isten? Mert nem úgy vagyunk néha, hogy én valami nagyot szeretnék, én valami látvány, többet szeretnék, vagy valamit szeretnék már tenni. És amit meg rád bíz az Isten, arra meg azt mondod, hogy hát én ezt így nem így gondolom. Erre én nem vagyok alkalmas, vagy ez túl nagy feladat, vagy ez túl kicsi feladat. Egyszer egy lelkipásztor testvérünkhöz bement valaki, oda költözött talán valami nyugdíjas szolgatás, és azt mondta, én szolgálni akarok. És azt mondta neki a szolgatásunk, hogy figyelj ide. Szóval nyugdíjas vagy, ráérsz. 10-kor, most mondtam egy számot, 10-kor kezdődik az istentisztelet, azt mondja, arra kérlek, hogy akkor 9:30 gyere ide, ülj le az alsó melletti első székre, és választhatod az Oli vagy az Attila helyét is, amíg szimpatikusabb. De azt mondja, te legyél az első, és amikor elkezdenek jönni a gyülekezeti tagok, kezd el őket figyelni. És imádkozzál értük. És úgyis fogod látni az arcukról, ki jön boldogan, ki jön savanyú szaggal, vagy ki jön a Krisztus illatával, vagy ki jön tusázva, vagy így úgy, amúgy. Isten tisztelet alatt azért figyelj az ígére, de imádkozó szemmel azért rájuk, és mikor megy ki a gyülekezet, akkor is figyeld őket, hogy mennek ki, és amikor Isten valaki felé indít, te legyen majd a kimenő az utolsó, és amikor valaki Isten felé indít, akkor lépj esetleg oda hozzá. Szóval soha többet az illető vissza se jött a templomba, meg a gyülekezetbe. Nem vállalta, nem ilyen feladatot gondolt magának. Kedves testvér, amikor valaki az Úrtól küldetést kap, az nem azt jelenti, hogy én megmondom, Uram, hogy mit akarok csinálni, hanem esetleg megkeresi a gyülekezetnek a felelőseit, és azt mondja, hogy a szolgálatot szeretnék, bíztok-e rám valamit, és mit bíztok rám? Az az egészen más, mikor én mondom meg a tutit az Istennek, de itt az is van, hogy amikor Isten nagyot bíz rád, azt meg ne utasítsd vissza. Ma az is van, amikor az Úr kicsivel akarja kezdeni és fel akar erősíteni. Hát gondolj bele, hogyha mikor József lekerült Egyiptomba, rögtön beültették volna az agrárminisztérium élére. Megpróbálta az Isten, hogy na ez a koma nem lesz korrupt. Mert ha nem nyúlt hozzá a Potifár feleségéhez, abban ebből látszott, hogy nem fog hozzá nyúlni, hogy sajátjaként árulja a gabonát. Kipróbált ember lett. Az Úr ki akar próbálni. Csak az Úr felkészít, akkor azt meg az se jó, amit ő azt nem vállod el, ez a jelkérésre erre majd lehet, hogy még a hét során visszatérünk, ezt most direkt átléptük. Ez egy nagy kérdés, ugye, amikor jelet kér Gyapri, hogy ez... annyit mondjunk, hogy azért ez egy meghatározott helyzet, az Úr neki megadta, ez nem azt jelenti, hogy innentől fogva ez így működni fog. Ő az igéjében válaszol. Maradjunk ennyibe, és lehet, hogy amit ma üzem, az a 60 nap múlvai kérdésedre lesz válasz, és lehet, hogy a mai kérdésedre már megadta a választ 60 nappal ezelőtt. Kérdez, Uram, mivel kopogtatsz a szívemen? Éppen mást akarok csinálni, mint amit te rám bízol, vagy azt teszem-e? Azt teszed, amit te akarsz, azt teszed, amit az Úr akar. Hogy vagy? Így ennek az igének a fényében is. Az Úrral, magaddal, a világgal és úgy a közbelső intervallummal, amiről beszéltünk.